Fülemüle villa. Isten veled, drágám! Isten veled, édesem! Elix Martin áthajolt a kis léckapun, nézte távolodó férjét, amint végigment az úton a falu felé. Nem sokára kanyarhoz ért, és eltűnt szem elől, de Elix még akkor is ott maradt, szórakozottan simítgatta dús barna hajának egy fürtjét, amelyet arcába fújt a szél. Ábrándos tekintete elkalandozott. Mrs. Martin nem volt szép, sőt, igazából még csinos se volt. Arca azonban most úgy ragyogott, vonásai úgy meglágyultak, hogy hajdani hivatalnok társai aligha ismertek volna rá. Ők Miss Alix Kinget ismerték, aki pedáns, pontos, ügyes fiatal teremtés volt, modora kissé száraz, kissé szögletes, megbízható munkaerő és tárgyilagos ember. Alix keserves iskolát járt ki. 15 esztendeig, 18-tól 33 éves koráig gyors és gépírónői fizetéséből tartotta el magát, és sokáig súlyosan beteg édesanyját is. A létért folytatott küzdelem keményítette meg lányos arcának lágy vonásait. Igaz, volt érzelem is az életében, ha annak nevezhetjük. Dick Windiford, a kollégája. Erics a szíve mélyén tudta, hogy Dick szereti. Pedig a fiatalember soha nem közeledett hozzá. Dick szerény fizetéséből nagy üggyel, bajjal tudta csak tanítatni az öccsét. Házasságról egyelőre nem is álmodhatott. És egyszerre csak, csodával határos módon, Alix megszabadult a mindennapi robottól. Egy távoli rokona meghalt, és a pénzét, néhány ezer fontot ráhagyta. A lány számára ez maga volt a szabadság, az élet, a függetlenség. Most már nem kell tovább várniuk Dickkel. Dick Windiford azonban különösen viselkedett. Szavakkal eddig sem vallotta be érzelmeit Alixnek, s most, ha lehet, még tartózkodóbbá vált. Kerülte a leányt, mogorva lett, komor. Alix hamarosan rájött az okára. Ő jó módú nő lett, és Dick büszkesége és ízlése tiltja, hogy ezek után feleségül kérje. Ez csak még kedvesebbé tette Alix szemében a fiatalembert, és már-már azon törte a fejét, hogyan ragadhatná magához ő a kezdeményezést, amikor újabb csoda történt vele. Megismerkedett Gerald Martinnal, és egy hét múlva eljegyezték egymást. Alix mindig hűvös, józan teremtésnek ismerte magát, s nám. Gerald mégis egy szempillantás alatt levette a lábáról. És ezzel akaratlanul is megtalálta a módját, hogyan ébreszte fel régi hódolójában az alvó oroszlánt. Dick Windiford dühében, elkeseredésében, féltékenységében alig talált szavakat, amikor rárontott. De hiszen egy hete még azt se tudta, hogy ez az ember a világon van, nem tud róla semmit. Annyit tudok, hogy szerelmes vagyok bele. Hogy tudhatja egyetlen egy hét után? Nincs mindenkinek 11 évre szüksége ahhoz, hogy ráébredjen, szeret valakit, mondta hűvösen a lány. Dick elsápadt. Amióta megismertem, első perctől fogva szeretem Alix. Azt hittem, én sem vagyok közömbös magának. Alix becsületes lány volt. Én is azt hittem, vallotta be, de csak azért, mert akkor még nem tudtam, mi a szerelem. Dick nem hagyta annyiban. Kért, könyörgött, még fenyegetőzött is. Fenyegetéseinek tárgya az idegen férfi volt, aki kiütötte a nyeregből. Alix döbbenten látta, hogy a nyugodt felszín alatt tűzhányó fortyog, sőt, kitörni készül, és ő még azt hitte, hogy ismeri ezt az embert. Gondolataim most visszatértek erre a jelenetre. Most, hogy a napfényes délelőttön a villa léckerítésének kapuján könyökölt. Egy hónapja házasok Gerald-dal, aki a világon mindennél többet jelent neki, és ő mesébe illően boldog. Mesésen, ám mégsem tökéletesen. Tökéletes boldogságát egy szemernyi aggodalom keserítette meg, és ennek az aggodalomnak Dick Windiford volt az oka. Amióta férjhez ment, háromszor is meglátogatta ugyanaz az álom. A környezet mindig más volt, de a lényeg azonos. Férje holtan hevert, Dick Windiford ott magasodott fölötte, ő, Alix pedig tisztán és világosan tudta, hogy a végzetes csapás Dick kezétől származott. De akármilyen borzasztó volt ez, volt még borzasztóbb is az álmában. Illetve borzasztónak érezte, amikor felébredt, mert álmában tökéletesen természetesnek tetszett, ő, Alex Martin örült, hogy a férje meghalt. Hálásan tárta karját a gyilkos felé, olykor még köszönetet is mondott. És az álom mindig ugyanúgy végződött, látta magát Dick karjában. Álmát nem említette férjének, de titokban sokkal jobban megzavarta, mint amennyire bevallotta önmagának. Vagyunk figyelmeztetés volna? Figyelmeztetés, hogy őrizkedjék Dick Windifordtól? Éles telefoncsengés riasztotta fel gondolataiból. Bement a villába, felemelte a kagylót. Hirtelen megtántorodott. Meg kellett támaszkodnia, hogy elnessék. Mit mond? Ki beszél? Alex, mi van magával? Hallotta a telefonból. Szinte meg sem ismerem a hangját. Dick vagyok. Igazán? Dick? Hol van? A fogadóban. Vagy maga talán azt sem tudja, hogy a falujukban fogadó is van. Szabadságon vagyok errefelé, néhány napig. Mit szólna, ha este beugranék magukhoz, vacsora után? Nem, mondta Alex élesen. Nem jöhet el. Kis hallgatás. Elnézését kérem, mondta Dick mereven. Természetesen nem akarok alkalmatlankodni. Alex erőt vett magán. Dick bizonyára különösnek találja a viselkedését. Különös is, rémes állapotban lehetnek az idegei. Csak az a baj, hogy ma este nem érünk rá. Nem tudna eljönni holnap vacsorára? Dick azonban nyilván észrevette, hogy hangjából hiányzik a szívélyesség. Nagyon köszönöm, de nem igen érek rá. Isten vele, Alex. Elhallgatott, aztán sietősen hozzátette. Minden jót, kedvesem. Alex megkönnyebbülten tette le a kagylót. Nem jöhet ide, nem szabad ide jönnie, mondogatta magában. Ó, milyen ostoba vagyok, valósággal megbolondítom magamat, de azért örülök, hogy nem jön el. Felkapta az asztalról széles karimájú szalmakalapját, és visszament a kertbe. Megállt, és egy pillantást vetett a tornász fölött ékeskedő feliratra, Fülemüle Villa. Milyen fantasztikus név, mondta Gerardnak egyszer, még mielőtt összeházasodtak. A férfi nevetett. Te, kis városlakó, ölelt át szeretettel, valószínűleg még soha életedben nem hallottál Fülemülét, de én örülök neki. A Fülemüle ugyanis csak szerelmeseknek énekel. Majd együtt hallgatjuk nyári estéken a mi puha kis fészkünkből. És amikor eszébe jutott, hogy hogyan hallgatták azután a csalogány énekét, Alex boldogan elpirult. A Fülemüle villára Gerald talált rá. Izgatottan sietett Alexhez. Megtalálta az igazi, nekik való házikót, valóságos gyöngyszem. Ilyen szerencse csak egyszer érheti az embert. Igaz, hogy az Isten hátra mögött épült, 2 mérföldnyire a legközelebbi falutól, de maga a ház gyönyörű. A régi világból való mesebelien ódon, és mégis modern fürdőszobája van, meleg víz, villanyvilágítás, telefon. És amikor Alex is meglátta a házat, az ő szívét is nyomban rabul ejtette. De a tulajdonos, egy gazdag és bogaras öregember nem volt hajlandó bérbe adni a házat, csak eladni. Gerald Martinnak tisztes jövedelme volt, de a tőkéjéhez nem nyúlhatott. Mindössze 1000 fontot tudott előteremteni. A tulajdonos 3000-et kért. Alice azonban nem volt hajlandó lemondani a villáról, az ő kötvényeit könnyen pénzé lehetett tenni. Övék lett hát a Fülemüle villa, és Alex soha egy pillanatra sem bánta meg a dolgot. Igaz, a személyzet nem rajong a kies falusi magányért, pillanatnyilag épp nincs is személyzetük, Alex azonban valósággal kiéhezett a házi asszonykodásra, és mérhetetlenül élvezte, hogy finom vacsorákat főzhet férjének, és sűröket foroghat a saját házában. A gyönyörű virágos kertet egy öreg ember gondozta, aki hetente 2-szer jött fel a faluból. Alex megkerülte a házat, és nagy meglepetésére épp az említett öreg kertészt pillantotta meg, amint a virágágyak között buzgolkodott. Azért csodálkozott, mert az öreg mindig hétfőn és pénteken jött, aznap pedig szerda volt. Mi az, Thomas? Hát maga mit csinál itt? Kérdezte Alex. Az öreg ember kuncogva felegyenesedett, és megbökte ócska sapkáját. Gondoltam, hogy elcsodálkozik majd a nagysága, de hát a dolog úgy volt, hogy pénteken a földes úrnál mulatság lesz, s mondom magamba. Azt mondom, Mr. Martin meg az asszonykája tár, csak nem vesz izokon, ha egyszer éppenséggel szerdán jövök el péntek helyett. Persze, semmi baj, mondta Alex. Meg aztán gondoltam, folytatta az öreg, mivel hogy a nagysága elutazik, hát jobb lesz, ha megtudakolom, milyen virágot szeretne a kerítés mellé, mert hogy ugye hosszú ideig el lesz. De hiszen én nem utazom el, Thomas rábámult. Hát nem tetszik hónap Londonba utazni? Nem, bizony. Honnan veszi ezt? Az öreg ember a válla mögé bökött. Találkoztam tennap az úrral a faluba. Ő mondta, hogy elutaznak Londonba hónap, és nem is tudja, hogy a nagysága mikor jön haza. Butaság, nevetett Felix. Biztosan félreértett valamit. De azért csak elgondolkozott, vajon mit mondhatott Gerald, amit az öreg ilyen furán félreértett? Még hogy Londonba. Biztosan félreértettem, bólintottam az békésen. Pedig hát ugyancsak világosan megmondta az úr. No, én ugyan nem bánom, hogy itt maradnak, nem igen vagyok barátja annak a sok kószálásnak. Mr. Ames, aki ez a ház volt az előtt, terék, békés, itthon ülő úriember volt, amíg csak a fejében nem vette, hogy Londonba költözik. Pedig sok pénzt költött erre a házra. A temérdek vízcsap a fürdőszobákban, meg a villany, meg a telefon, meg a többi. No, keresztet is vetett a pénzire, mondom. Hanem ő meg azt mondja erre. 2000 fontot úgy megkapok én ezért a házért, mint 2 pennyt. És ahogy mondta, úgy is lett. Meg is kapta. 3000-et kapott, mondta Alex mosolyogva. 2000 volt az, ismételte Thomas. Beszéltek róla akkoriban eleget? 3000 font volt a ház ára, mondta Alex. Az öreg legyintett. Azt én ugyan el nem hiszem, hogy Mr. Ames képes lett volna odállni a nagysága elé, és orcátlanul elkérni 3000 fontot ezért a házért. Nem is tőlem kérte, mondta Alex, hanem a férjemtől. Thomas megint lehajolt a palántákhoz. 2000 font volt az ára, nem több, mondta makacsul. Alex nem vitatkozott vele. Tovább ment a kertben, és szedett egy nyalábvirágot. Ahogy az illatos csokorral a ház felé igyekezett, észrevette, hogy az út mellett az egyik virágágy szélén a levelek közül egy sötét zöld kis tárgy kandikál ki. Lehajolt érte, a férje zsebnaptára volt az. Kinyitotta a naptárt, és mulatott magában, míg végigfutott a bejegyzéseken. Már a házasságuk első napján észrevette, hogy Gerald érzelmes ösztönember létére, különösképpen precíz és módszeres. Mérhetetlenül fontosnak tartotta, hogy az étel mindig ugyanabban az időben kerüljön az asztalra, és menetrendszerű pontossággal osztotta be minden egyes napját. Alex átlapozta a naptárt, és derűsen olvasta el a május 14-i bejegyzést, esküvő Alex-szel, Szent Péter templom 14:30. Csacsikám, suttogta magában gyengéden, míg a naptárban lapozott. Hirtelen megállt. Június 18-a szerda. De hiszen ez ma van. Az aznapi rovadban Gerald takaros, apróbetűs írásával ez állt 21 órakor. Semmi más. Mit tervez Gerald este 9-re? Tűnődött Alex. Mosolygott magában, és arra gondolt, hogy ha ez is aféle regény lenne, amilyeneket gyakran olvas, a naptár bizonyára szenzációs felfedezés birtokába juttatná. Valószínűleg egy másik nő nevére bukkanna benne. Visszapergette a lapokat. Időpontok, találkozások, rejtés, megjegyzések üzleti ügyekben, de csak egyetlen női név, az övé. És mégis... Amikor zsebre tette a naptárt, és továbbment a virágaival a ház felé, különös nyugtalanság fogta el. Dick Windiford szavai csengtek a fülében, mintha a fiatalember ott állna mellette és a fülébe sugná. De hiszen egy hete még azt sem tudta, hogy az az ember a világon van, nem tud róla semmit. Ez igaz. Mert vajon mit tud Geraldról? Végtére is, Gerald 40 éves. 40 év alatt csak voltak nők az életében. Elég türelmetlenül megrázkódott. El kell hesegetni ezeket a gondolatokat. Most azt kell megfontolnia, szóljon-e a férjének Dick Windiford telefonjáról, vagy se. Természetesen az is lehetséges, hogy Gerald már is találkozott Dickkel a faluban, de akkor, ha hazajön, nyilván nyomban meg is említi, és a dolog magától rendeződik. És ha nem, akkor mi legyen? Ha elmondja Geraldnak, biztosan azt javasolja majd, hívják meg Dick Windifordot a Fülemüle villába. Akkor pedig kénytelen lesz bevallani, hogy maga Dick akart eljönni, és hogy ő egy kifogással elhárította az ajánlkozását. S ha Gerald megkérdi, mi oka volt erre, ugye mit válaszolhat? Talán mesélj el az álmát. Hiszen csak kinevetné, vagy ami még rosszabb, nyomban látná, hogy Alex fontosságot tulajdonít ennek az ostoba álomnak. Végül szégyenkezve elhatározta, hogy nem szól egy szót sem. Ez volt az első titka a férje előtt, és Alex bizony nagyon rosszul érezte magát. Amikor délben meghallotta, hogy Gerald jön hazafelé, besietett a konyhába, és úgy tett, mintha nagyon sok dolga volna még az ebéd körül, csak hogy elrejtse zavarát. Első percben nyilvánvaló volt, hogy Gerald színét sem látta Dick Windifordnak. Alex tudta, hogy most már kénytelen, kelletlen, titkolóznia kell. Csak este, az egyszerű vacsora után, amikor ott ültek a töltyfagerendás nappali szobában, valamennyi ablak tárva nyitva, hogy az édes májva illattal terhes lágy esti levegő szabadon járja a szobát, csak akkor jutott Alex eszébe a zsebnaptár. Ide nézd, mit találtam a kerti úton, mondta, és a kis naptár Gerald ölébe dobta. Most már nincs előttem titkod. Ártatlan vagyok, jelentette ki Gerald. Hát a ma este 9 órai programod? Az? Gerald egy pillanatra meghökkent, azután elmosolyodott, mintha mulattatná, ami az eszébe jutott. Az bizony, randevú egy nagyon csinos kislánnyal, Alex. Barna haja van, kék szeme is, a megszólalásig hasonlít hozzád. Mellé beszélsz, mondta tettetett szigorral Alex. Ó, dehogy. Az a helyzet, hogy emlékeztetni akartam magamat, elő akarok hívni egy csomó negatívot ma este, és szeretném, ha segítenél. Gerald Martin szenvedélyes fotós volt. Meglehetősen ódivatú fényképezőgépének kitűnő volt a lencséje, és a felvételeit maga dolgozta ki a sötét kamrává alakított kis pincében. És természetesen pontosan 9 órakor kell csinálni, ugratta Alex. Gerald méltatlankodva nézett rá. Drágám, mondta kissé ingerülten, a leghelyesebb, ha az ember mindig percre pontosan beosztja az idejét. Csak így lehet mindennek a végére járni. Alex egy-két percig szótlanul figyelte férjét. Gerald hátradőlt a karosszékben, lehúnyt szemmel szívta cigarettáját, fekete fejét hátrahajtotta, simára borotvált arcának szabályos vonala élesen rajzolódott ki a sötét háttér előtt. És Alexben valamely ismeretlen forrásból hirtelen felbuzgott a vak rémület, és nem tudott túl rá lenni rajta. Jaj, Gerald, már csak többet tudnék rólad. Férje csodálkozva fordította feléje az arcát. De kedvesem, hiszen mindent tudsz rólam. Meséltem neked az életemről eleget, például a gyerekkoromról. Alex a fejét rázta. Gerald elmosolyodott. Tudom már, mire gondolsz, szerelmi ügyekre. Ti nők, ti mind egyformák vagytok, semmi más nem érdekel, csak a szívügyek. Alex érezte, hogy kiszárad a szája, miközben szinte érthetetlenül motyogta. Igen, de hát biztosan voltak, mármint szerelmi ügyeid. Tudnám. Egy-két percig csönd volt megint. Gerald Martin összeráncolt a homlokát. Végül komolyan szólalt meg, nyoma sem volt hangjában az iménti csipkelődésnek. Azt gondolod, Alex, hogy okos ez a kék szakál hetedik szobája dolog? Igen. Voltak nők az életemben, nem tagadom. El se hinnéd, ha tagadnám. De becsület szavamra mondom, hogy egyikük sem jelentett nekem semmit. Nos, meg vagy elégedve? Gerard elmosolyodott, azután kíváncsi pillantást vetett feleségére. Mert hogy jutottál ma, épp ma, ilyen kellemetlen gondolatokra? Soha azelőtt nem beszéltél ilyesmiről. Elix felállt és nyugtalanul járkált a szobában. Nem is tudom, egész nap olyan ideges vagyok. Különös, mondta halkan Gerard, mintha csak magában beszélne. Nagyon különös. Mit volna különös? Jaj, drágám, le ne harapd a fejemet. Csak azért mondtam, hogy különös, mert általában mindig olyan derűs és nyugodt vagy. Elix mosolyt erőltetett arcára. Minden összeesküdött ma a bosszantásomra, mondta. Még az öreg Thomas is azzal a képtelen ötettel állt elő, hogy Londonba utazunk. Azt állítja, hogy te magad mondtad neki. Hol találkoztál vele? Csattam fel Gerard. Ma jött el péntek helyett. A vén hülye! Elix döbbenten bámult. Férjének arcát eltorzította a dű. Elix meglepetésének láttán Gerard nagy nehezen nyugalmat erőltetett magára. Igenis, vén hülye! Jelentette ki. De mit mondtál neki, hogy ilyesmit gondol? Én? Nem mondtam én az égvilágon semmit, illetve, igen, emlékszem már, valami gyenge viccet eresztettem meg, hogy Londonban hely van, számos utca, és talán ebből gondolta, hogy elutazunk. Vagy pedig nem hallotta jól, amit mondtam. Te persze felvilágosítottad, hogy téved, igaz? Feszülten várt az asszony válaszát. Persze, de az öreg nem az a fajta, akit ki lehet zökkenteni a kerékvágásból. És elmesélte, hogyan ragaszkodott az igazához Thomas a ház vételárával kapcsolatban. Gerard egy-két percig hallgatott, aztán lassan megszólalt. 2000 fontot kért készpénzben, a fennmaradó ezet jelzálogban. Innen ered a tévedés, gondolom. Egészen biztosan, bólintott Elix. Aztán felnézett, és kicsit gúnyorosan az órára mutatott. Nos, nem indulunk a pincébe, már 5 perc késésben vagyunk. Gerard Martin arcára igen különös mosoly telepedett. Meggondoltam magam, mondta nyugodtan. Ma este nem fotózok. Fura dolog az asszonyi lélek. Amikor aznap este lefeküdt, Elix lelke nyugodt volt, elpihent. Átmenetileg veszélyeztetett boldogsága helyreállt, és diadalmasabban ragyogott, mint valaha. Másnap azonban rá kellett döbbennie, hogy titkos erők munkálnak az aláaknázásán. Dick Windiford nem telefonált, Elix mégis úgy érezte, hogy bizonyára az ő hatása érvényesül. Újra meg újra eszébe jutottak Dick szavai. De hiszen egy hete még azt sem tudta, hogy ez az ember a világon van. Nem tud róla semmit. És nyomban ezután felrém lett a férje arca, mint az agyába fényképezték volna, miközben ezt kérdezte. Azt gondolod, Elix, hogy okos dolog ez a kék szakál 7. szobája dolog? Mit mondta ez Gerard? Figyelmeztetés volt a szavaiban, szinte fenyegetés. Mintha azt mondta volna valójában, ne kutass az életemben, Elix, mert még csúnya meglepetés érhet. Másnap reggelre meggyőzte magát, hogy igenis volt nagy szenvedély Gerard életében. Van kék szakálszoba, amelyet olyan gondosan igyekszik elrejteni előle. Lassan ébredt a féltékenysége, de most már nem lehetett elcsendesíteni. Lehet, hogy most is van másik nő. Vele készült találkozni tegnap este 9-kor? Ez a fénykép előhívási história hirtelenében kitalált ürügy volt csupán. Tegnap reggel még megmert volna esküdni rá, hogy úgy ismeri a férjét, mint a tenyerét. Most úgy érezte, Gerard idegen, akiről nem tud semmit. Felidézte a vén kertész iránti esztelen haragját, amely szöges ellentétben állt szokásos nyugodt úri modorával. Apróság meg lehet, de ez is bizonyítja, hogy valójában nem ismeri azt az embert, aki a férje. Péntek lévén be kellett szerezni egyet mást a faluban. Délután Alex ajánlkozott, hogy lemegy vásárolni, Gerard maradjon csak a kertben. De meglepetésére férje hevesen visszautasította, és minden áron ragaszkodott hozzá, hogy ő maga menjen el, Alex pedig maradjon otthon. Az asszony kénytelen volt engedni, de ugyancsak meglepte, sőt, megrémítette Gerard makacsága. Miért akarja minden áron megakadályozni, hogy lemenjen a faluba? Hirtelen rádöbbent a lehetséges magyarázatra, és az egyszerűen megvilágította az egész dolgot. Gerard nem szólt ugyan neki, de bizonyára összefutott Dick Windifordal, hiszen az ő Alex féltékenysége is mélyen aludt házasságuk kezdetén, és csak most ébredt fel. Talán Gerard is így van vele. Talán meg akarja akadályozni, hogy ő viszont lássa Dicket. Ez a magyarázat annyira egybevágott a tényekkel, annyira megvigasztalta Alex felkavart lelkét, hogy most 10 körömmel belekapaszkodott. Délutánra azonban megint elfogta a nyugtalanság. Egy kísértéssel küszködött, amely Gerard távozása óta nem hagyta békén. Végül azzal hallgatott el lelkiismeretét, hogy férje szobáját egyszer már rendbe kell hozni. Felment hát az emeletre. Portörlőt is vitt magával, hogy fenntartsa a háziasság látszatát. Ha megbizonyosodhatnék, mondogatta magában, ha csak megbizonyosodhatnék. Végül engedett a kísértésnek. Szégyenpirban égő arccal bár, de vadul végigkutatta a levél és iratkötegeket, kiforgatta a fiókokat, még a férje minden zsebét is. Csak 2 fiók járt túl az eszén, a fiókos szekrényben a legalsó, meg az íróasztal jobboldali kis fiókja, zárva voltak. Alex azonban most már elvetette gátlásait. Meg volt róla győződve, hogy a 2 fiók valamelyikében megtalálja a múltbéli kísértetnő vagy a jelenlegi valódi nő létezésének tárgyi bizonyítékait. Eszébe jutott, hogy Gerard gondatlanul otthagyta a kulcsait a lenti pohárszéken. Felhozta és sorra végigpróbálta valamennyit. A 3. kulcs illett az íróasztal fiókba. Alex hevesen kirántotta. Csekkönyv volt benne, egy tömött bankjegytárca, a fiók mélyén pedig egy szalaggal átkötött levélköteg. Rávetette magát a szalagra. Azután mély, forró pír lett el az arcát, visszadobta a levélcsomót a fiókba, betolta, bezárta. Mert a leveleket egytől egyik ő maga írt a Gerard Martinnak még a házasságuk előtt. Most a fiókos szekrénynek szentelte figyelmét, habár inkább csak azért, hogy megnyugtassa magát, nem hagyott ki semmit, de már egyáltalán nem várta, hogy talál valamit. Kinyitotta, kihúzta a fiókot. Nem volt benne semmi egyéb, csak egy csomó régi, mocskos, fakó újságkivágás. Alex megkönnyebbülten felsóhajtott. De azért belepillantott az újságkivágásokba, vajon mi érdekelhette annyira Gerardot, hogy őrizgeti ezt a poros köteget. Szinte mindegyik kivágás amerikai újságból származott, körülbelül 7 esztendősek voltak, és egy hírhet házasság szédelgő és bigánista, a francia származású Charles Le Maître bűnperével foglalkoztak. A férfit azzal gyanúsították, hogy eltette láb alól feleségeit. Az egyik házban, amelyet egykor Le Maître bérelt, a padló alatt egy csontvázat találtak, és a legtöbb nő, akit elvett, nyomtalanul eltűnt. Alex emlékezett, mekkora port vert fel az ügy annak idején, és még nagyobb szenzáció volt, amikor vagy 3 év múlva Le Maître megszökött a börtönből. Soha sem jutottak a nyomára. Az angol újságok akkoriban hosszasan cikkeztek róla, hogy milyen lenyűgöző egyéniség volt az az ember, és milyen különleges hatalma volt a nők fölött. Megírták azt is, hogy milyen jeleneteket rendezett a bíróság előtt, milyen szenvedélyesen hirdette ártatlanságát, és hogy olykor elvesztette az eszméletét. Ennek valójában az orvosok véleménye szerint szívgyöngesség volt az oka, bár a közvélemény szívesebben magyarázta egyszerűen Le Maître remek színészi képességeivel a dolgot. Alex megnézte az egyik újságban Le Maître képét. Érdeklődve tanulmányozta. Hosszú szakállas, tudós képű úr. Kire emlékezteti ez a kép? Hirtelen, nagy megdöbbenésére rájött, hogy Gerardra. A szem, a szemöldök, a homlok nagyon hasonlít. Bizonyára ezért tette el az újság kivágásokat. Elik szeme a kép melletti szövegre vándorolt. A vádlott zsebnaptárában bizonyos dátumok voltak, olvasta. Feltételezték, hogy azokat az időpontokat jelzik, amikor Lemaître eltette láb alól áldozatait. Azután egy nő tett vallomást, azonosította a vádlottat a bal tenyér tövében a csuklóján levő anyajegyről. Elix kezéből kiesett az újság. Gerald bal csuklóján épp a tenyér tövében apró sebb hely van. Forgott a világ. Gerald Martin azonos Charles Lemaître-rel. Tudta és hitte egy szempillantás alatt. Összefüggéstelen töredékek örvénylettek az agyában, mint a kirakós rejtvény helyreilleszkedő darabkái. A ház vételára, az ő pénze, csak az övé, a kötvényei, amelyeket Gerardra bízott. Még az álma igazi jelentőségét is értette már. Mélyen a tudattalanjában mindig félt férjétől. Menekülni akart előle, és ez a tudatalatti énje Dick Windyfordnál keresett segítséget. Igen, ő Lemaître soron következő áldozata. Lehet, hogy hamar, nagyon hamar. Szinte felkiáltott, mert eszébe jutott valami. Szerda, 21 órakor. A pince, ahol oly könnyű felszedni a macska köveket. Egyszer már egy áldozatát pincébe temette el. Mindent kitervelt szerda estére, de hogy módszeresen előre leírja, téboly. Nem, de hogy nagyon is logikus, Gerard mindig is gondosan vezette előjegyzési naptárát, a gyilkosság neki épp oly üzleti elfoglaltság, mint akármi más. Elix a homlokára szorította a tenyerét. De mi mentette meg szerdán este 21 órakor? Mi menthette meg? Talán Gerard szíve megenyhült az utolsó pillanatban? Nem. Elix agyában már villant is a válasz. Az öreg Thomas. Most már értette férje dühöngését, hiszen kétségtelenül előkészítette a talajt, akivel találkozott, mindenkinek elmesélte, hogy másnap Londonba utaznak. Aztán a kertész fáradtlanul eljött dolgozni, megemlítette ezt a London ügyet, és ő megcáfolta. Ezért aznap este nagyon kockázatos lett volna végezni vele, hát ha a vénember elmeséli valakinek, hogy miről beszélgettek. Micsoda megmenekülés! Ha ő nem említi Gerardnak ezt a jelentéktelen dolgot, Elix megborzongott. De most nincs vesztenivaló idő. Azonnal el kell mennie, még mielőtt Gerard hazaér. Gyorsan visszatette az újságkivágásokat a fiókba, betolta, bezárta. Aztán megmerevedett, mintha kővé vált volna. Meghallotta, mint csikorul a kertkapu. A férje hazaért. Elix lábújhegyen az ablakhoz osont, és a függöny takarása mögül kinézett. Igen, a férje az. Mosolyog és dúdolgat magában. Kezében egy tárgy, amelynek láttán Elixnek egy pillanatra elállt a szívverése. Egy vadonatúj ásó. Ma este akarja megtenni. De még van remény. Gerard egyre dúdolgatva elment a kert felé. Elix egy pillanatnyi tétovállás nélkül lefutott a lépcsőn ki a házból, de alig lépett ki az ajtón, már jött is a férje. – Ha-ho! – szólt Gerard. – Hová futsz ilyen lélekszakadva? Elix kétségbe esetten igyekezett nyugalmat erőltetni magára. Ezt az alkalmat ugyan elszalasztotta, de ha vigyáz, ha nem kelti fel Gerard gyanúját, még nincs veszve minden. Talán nincs. Csak el akartam sétálni az ösvény végéig meg vissza, mondta. A hangját még ő maga is reszketegnek, bizonytalannak hallotta. Pompás, mondta Gerard. Megyek veled én is. Ne, igazán, Gerard, olyan ideges vagyok, fáj a fejem, szeretnék inkább egyedül menni. Gerard figyelmesen nézett rá, mintha gyanakvás villant volna a szemében. Nekem pedig hiába is mondott, hogy nem kellek neked. Jelentette ki könnyedén. Kellek, nem kellek, veled tartok. Elix nem mert tovább ellenkezni. Ha Gerard megsejti, hogy ő tudja, nagy nehezen magára erőltette rendes modorát. Kényelmetlenül érezte, hogy férje időnként rárásandít, mintha nem volna egészen nyugodt. Nem sikerült elaltatni a Gerard gyanúját. Amikor visszaértek a házba, Gerald egy pillanatra sem hagyta magára. Belement a konyhába, segített behozni a vacsorát. Alice úgy érezte, egy falat sem megy le a torkán, de erőltette az evést, még vidámnak és természetesnek is igyekezett látszani. Tudta, hogy most az életért harcol. Egyedül van ezzel az emberrel. Mérföldekre minden segítségtől, kényre, kedvre kiszolgáltatva neki. Egyetlen lehetősége, ha sikerül elaltatni a Gerald gyanúját, hogy magára hagyja néhány percre. Ez talán elég, hogy a telefonhoz menjen a halba és segítséget hívjon. Most már ez az egyetlen reménye. Eszébe jutott, hogy Gerald szerdán felhagyott a tervével az öreg kertész miatt. Mi lenne, ha azt mondaná neki, hogy Dick Windiford eljön ide ma este? A mondat ott volt a nyelvehegyén, de aztán nem mondta ki. Ezt az embert másodszor már nem lehet eltéríteni. Olyan határozottság, olyan újongás van a nyugalma mögött, hogy Alex majdnem rosszul lett tőle. Csak sietetné a dolgot. Itt helyben meggyilkolná őt, aztán nyugodtan felhívná Dick Windifordot és közölni, hogy Alexnek sajnos el kellett utaznia. Jaj, csak Dick Windiford mégis eljönne ma este. Jaj, ha Dick... Hirtelen ötlet villant Alex agyába. Gyors oldalpillantást vetett férjére, mintha attól tartana, hogy Gerald a gondolataiban állt. Hogy kitervelt valamit, a bátorsága is visszatért. Oly természetes lett a modora, hogy maga is csodálkozott. Megfőzte a kávét, és kivitte a tornászra, ahol gyakran üldögéltek szép estéken. Egyébként, szólalt meg hirtelen Gerald, később megcsináljuk azokat a fényképeket. Alex érezte, hogy hideg fut végig a hátán, de könnyedén válaszolt. Nem tudnád egyedül megcsinálni? Kicsit fáradt vagyok ma este. Nem tart soká. És megígérhetem, hogy utána nem leszel fáradt. Láthatólag szórakoztatta, amit mondott. Alex megborzongott. Most vagy soha. Végre kell hajtani a tervét. Felállt. Megyek, telefonálok gyorsan a hentesnek, jelentette könnyedén. Maradj csak! A hentesnek? Ilyenkor este mindjárt 8:30? Nem, az üzletbe, csacsikám. A lakására. Holnap szombat, úgyhogy meg akarom kérni, hozzon fel egy pár szép borjú karajt korán reggel, mielőtt még valaki elhalászna előlem. Besietett a házba, becsukta maga mögött az ajtót. Hallottam, mint Gerald utána szól. Ne csukd be az ajtót! És már készen állt a könnyed válasz. Bejönnek azok az utálatos bogarak? Utálom a bogarakat. Félsz talán, hogy kikezdek a mészárossal, csacsikám? Mihelyt bent volt, felkapta a telefonkagylót, és tárcsázta a fogadó számát. Rögtön megkapta. Mr. Windiford ott van még? Beszélhetnék vele? Azután a szíve kegyetlenül megdobbant. Kinyílt az ajtó, Gerald belépett a halba. Ugyan, Gerald, eredj már, mondta Alex nyűgösen. Utálom, ha hallgatják, mikor telefonálok. De Gerald csak nevetett, és ledobta magát egy székbe. Biztos, hogy a mészárosnak telefonálsz? Alex kétségbe esett. A terv füstbe ment. Egy pillanat múlva Dick a telefonnál lesz. Tegye mindent kockára, és kiabáljon segítségért. És aztán, miközben idegesen babrálta a régi módi telefonkagylónak gombot, amelynek lenyomásával hallható, elengedésével pedig nem hallható a vonal másik végén a hangja, erről hirtelen újabb lehetőség villant az eszébe. Nehéz lesz, gondolta Alex, nagyon kell vigyáznom, csak a megfelelő szavakat mondhatom, a gombot a megfelelő pillanatban kell lenyomnom, vagy elengednem, nem szabad hibáznom. Azt hiszem, meg tudom csinálni, meg kell csinálnom. És ebben a pillanatban a vonal túlsó végén felcsendült Dick Windiford hangja. Alex mély lélegzetet vett. Aztán lenyomta a gombot, és megszólalt. Halló, itt Mrs. Martin a fülemüle villából. Kérem, jöjjön ide! Itt elengedte a gombot. Holnap reggel, és hozzon 6 szép borjúkarajt. Megint lenyomta a gombot. Nagyon fontos, elengedte. Nagyon köszönöm, és ne haragudjon, hogy ilyen későn hívtam, de az a borjukora igazán lenyomta. Élet-halál kérdése, elengedte. Nagyon jó, szóval holnap reggel, lenyomta. Amilyen hamar csak tud! Azután letette a kagylót, és szembefordult a férjével. Nehezen szedte a levegőt. Hát így beszélnek egyesek a mészárossal, ha? Kérdezte Gerald. Mi nők már csak ilyenek vagyunk, mondta Alex könnyedén. Ford benne az izgalom. Nem fogott gyanút. És Dick Windy Ford, még ha nem is érti, eljön biztosan. Bement a nappali szobába, és meggyújtotta a villanyt. Gerald utána ment. De jó kedved lett egyszerre, mondta, és kíváncsian szemlélte a feleségét. Bizony, mondta Alex, már nem fáj a fejem. Leült a megszokott helyére, és a férjére mosolygott, aki szintén letelepedett rendes helyére vele szem közt. Még csak 5 perc múlva 8:30. Megmenekült. 9-ig Dick bőven ideér.
Nem igen ízlett ma este az a kávé, amit adtál, panaszkodott Gerald. Keserű volt.
Újfajta kávét próbáltam ki, ha nem ízlik máskor, nem veszek ilyet édes. Alex felemelte kézi munkáját, és hímezgetni kezdett. Gerald olvasott néhány oldalt. Aztán az órára pillantott, és félretette a könyvet.
8:30. Ideje lemenni a pincébe és munkához látni.
Alex kezéből kicsúszott a hímzés.
Még nem, várjunk 9-ig. Nem, Alex, 8:30-re tűztem ki. Annál korábban térhetsz nyugovóra.
De én szívesebben várnék 9-ig, Gerald, igazán.
Tudod, ha kitűzök egy időpontot, ahhoz ragaszkodom. Gyerünk, drágaságom, 1 percig sem várok tovább.
Alex felnézett rá, és elöntötte a rémület. Lehult az állarc. Gerald keze remegett, szeme ragyogott, szüntelenül nyalogatta szál az ajkát. Már nem is igyekezett leplezni izgalmát. Alex azt gondolta, nem bír magával, mint az őrült olyan. Gerald nagy léptekkel odasörtetett hozzá, és vállánál fogva felrántotta.
Gyerünk szépségem, vagy viszlek erőszakkal!
Alex végső erőfeszítéssel kiszabadította magát, és a falhoz hátrált.
Ne, Gerald, ne!
Kezét maga elé tartotta, hogy elhárítsa a férfit.
Gerald, várj! Valamit el kell neked mondanom, valamit be akarok vallani!
Gerald megállt.
Bevallani?
Kérdezte kíváncsian.
Igen, bevallani!
Azt mondta, ami éppen az eszébe jutott. Lélekszakadva folytatta, igyekezett fogva tartani a férje figyelmét. Megvető kifejezés suhant át Gerald arcán.
Valami régi szerelem, biztosan,
mondta gúnyosan.
Nem, mondta Alex.
Egészen más, te bizonyára,
igen, te büntetnek mondanád.
És egyszerre látta, hogy a megfelelő hangot ütötte meg. Gerald figyelme újból rabul esett. Ennek láttán Alex bátorsága visszatért. Megint ura volt a helyzetnek.
Ülj vissza, mondta nyugodtan.
Ő is visszament a helyére, és leült. Még a hímzésért is lehajolt, és felvette. De nyugalma mögött lázasan járt az agya, mert a kitalált történetnek le kell kötnie Gerald figyelmét, míg segítség nem érkezik.
Azt mondtam neked, kezdte lassan,
hogy 15 évig voltam gyors és gépírónő.
Ez nem egészen igaz. Volt 2 megszakítás. Az első 22 éves koromban
megismerkedtem egy férfival, idősebb ember volt, meglehetősen jó módú. Belém szeretett, és megkérte a kezemet. Igen, mondtam, összeházasodtunk. Életbiztosítást köttettem vele az én javamra. Hirtelen érdeklődés villant Gerald szemében. Alex megújult nyugalommal folytatta.
A háború alatt egy darabig egy kórház gyógyszertárában dolgoztam. Mindenféle kábítószerhez, ritka méreghez hozzáférhettem.
Kisimította a hint és nézegette. Gerald most már leplezetlen kíváncsisággal hallgatja, az bizonyos. A gyilkos bizonyára érdekli a gyilkosság. Lopva az órára pillantott. 5 perc elmúlt, 8:30.
Van egy bizonyos méreg, jelentéktelen fehér por. Egyetlen csipetnyi belőle halálos adag.
Értesz valamelyest a mérgekhez? Kissé félvetette fel a kérdést. Ha Gerald ért hozzá, óvatosan kell folytatnia.
Nem, mondta Gerald. Jóformán semmit.
Alex megkönnyebbülten fellélegzett.
De a hioszínról talán hallottál. Biztosan haláltokhoz, és nem lehet kimutatni a szervezetben. Minden orvos szívgyengeséget állapítana meg. Elloptam belőle egy keveset, és elrejtettem. Elhallgatott, erőt gyűjtött. Folytasd, mondta Gerald. Nem, félek. Nem tudom elmondani, majd máskor.
Most,
mondta türelmetlenül Gerald. Hallani akarom. Egy hónapja voltunk már házasok. Nagyon jó voltam az én idős férjemhez. Gyengéd, odaadó párja voltam. Dicsért is fűnek fának. Mindenki tudta, milyen példás feleség vagyok. Este mindig magam főztem a kávéját. Egyszer vacsora után, amikor kettesben üldögéltünk, a halálos méregből egy csipetnyit a kávés csészéjébe tettem. Elix elhallgatott, és nagy figyelemmel új fonalat fűzött a tűbe. Ő, aki életében sohasem színészkedett, a világ legnagyobb színésznőjével is felvehette volna a versenyt ebben a pillanatban. Valósággal átélte a hidegvérű gyilkos szerepét. Nagyon békés halála volt. Figyeltem egész idő alatt. Egyszer levegőért kapott. Kinyitottam az ablakot. Aztán azt mondta, nem tud megmozdulni a székben. És azután meghalt. Elhallgatott, mosolygott. 8:45. Most már mindjárt itt lesz. Mennyi, kérdezte Gerald, mennyi volt az a biztosítási összeg?
Körülbelül 2000 font. Tőzsdén játszottam vele, és elvesztettem.
Visszamentem dolgozni az irodába, de nem akartam sokáig ott maradni. Megismerkedtem egy másik férfival. Fiatalabb volt, mint az első, meglehetősen jóképű és jómódú ő is. Csendben esküdtünk. Nem akart életbiztosítást kötni, de persze az én javamra végrendelkezett. Ő is szerette, ha én magam készítem el esténként a kávéját, épp úgy, mint az első férjem. Elix beleszúrta a tűt a kelmébe.
Nagyon jó kávét főzök,
mondta. Néhány pillanatig csendben öltögetett. Sok jó barátom volt a faluban, ahol éltünk. Mindenki nagyon sajnált, amikor a férjem hirtelen meghalt szívgyengeségben egy este, vacsora után. Megitta a kávéját, és azután meghalt. Az orvos nem nagyon tetszett nekem. Nem hiszem, hogy gyanakodott rám, de minden esetre meglepte a férjem hirtelen halála. Nem is tudom, miért mentem végül vissza az irodába. Biztosan a megszokás. A második férjem körülbelül 4000 fontot hagyott rám. Ezúttal kerültem a tőzsdét. Kötvényeket vásároltam. Aztán, de nem folytathatta. Gerald Martin vértorulásos arccal fuldokolva rászegezte reszkető ujját.
A kávé! Uramisten! A kávé!
Elix rábámult.
Mi? Már értem, miért volt keserű. Átkozott gyilkos!
Gerald két nagy keze megmarkolta a széke karfáját, hogy felálljon.
Megmérgeztél!
Elix dermedten ült. Rémülten tagadásra akarta nyitni a száját, azután megállt. Még egy másodperc, és a férfi ráveti magát, torkon ragadja. Elix összeszedte minden erejét. Pillantása parancsolóan furrodott Gerald szemébe.
Igen! Megmérgeztelek! Már hat is a méreg. Már nem is tudsz felállni a székből. Nem tudsz megmozdulni.
Ha ott tarthatnál, még egy pár percig. Igen, kikordul a kapu. Sietős léptek a kerti ösvényen.
Nem tudsz megmozdulni,
ismételte Rix. Azután székét felborítva, hanyat homlok menekült a szobából, és félájultan vetette magát Dick Vintiford karjába.
Úristen, Elix!
Kiáltott fel a fiatalember, és szorosan magához ölelte. Azután a rendőrhöz fordult, aki vele jött.
Menjen be, kérem, nézze meg, mi történt abban a szobában!
Elixet óvatosan lefektette a heverőre, és fölé hajolt.
Szegénykém, suttogta. Szegény drágám, mit csinált magával?
Elix szemhéja megrebbent, alig a Dick nevét mormolta. Dick arra riadt, hogy a rendőr megérinti a karját. Nincs más abban a szobában, uram, csak egy férfi ül egy székben. Úgy nézem, valami nagy ijegység érhette, és...
És?
Hát, uram, az illető meghalt.
Mindketten összerezzentek Elix hangjára. Úgy szólt, mintha álmában beszélne. A szeme még akkor is csukva. És azután, mondta, mintha csak idézne valamiből, azután meghalt.